Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. A keresztség szereztetési igéit olvasom, amely megírva található a Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18-tól a 20. versekig. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Értek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és mondjuk el a gyülekezettel együtt közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálával tartozunk neked ezért a kis életért. Köszönjük neked, hogy ajándékba adtad őt az ő családjának. És könyörgünk hozzá, drága mennyei édesatyánk, hogy ismertesd meg vele a mi drága megváltónkat, Jézus Krisztust, hogyha majd felnő. Könyörülj az ő életén, Adj neki értelmes, rád figyelő életet. Könyörülj rajta. És könyörgünk az ő családjáért is. Könyörgünk azért, hogy egészségben tudják őt felnevelni. Keresztény értékrendet tudjanak neki közvetíteni. Könyörülj az ő családján. Köszönünk neked minden mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy parancsban hagytad nekünk, hogy kereszteljünk, hogy elválaszd őt magadnak. Köszönjük ezt az óriási kegyelmet. Néked ajánljuk föl ezt a kisgyermeket. Amen. Mi a gyermek neve?
Vilmos György.
Vilmos György, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. A gyülekezet is foglaljon helyet, és kérem, hogy az áldásig maradjunk is ülve. Énekeljük derekas énekünket, maszkjainkat kérem, hogy vegyük fel az éneklés alatt. Énekeljük a 445. számú dicséretünket. A 445. számú dicséretünket fogjuk végig énekelni. Az első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem! Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk a 463. dicséret szavaiban. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található az Ószövetségben, Mózes második könyve, második fejezetéből a 10-től a 15. versekig, valamint Mózes második könyve, harmadik fejezetéből az első 14 verset. És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a fáraó leányához, és fia gyanánt lőn annak. És nevezén nevét Mózesnek, és mondá, mert vízből húztam ki őt. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atya fiaihoz, és látá az ő nehéz munkájukat, és látá, hogy egy egyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az atya fiai közül. Mikor ide-oda tekinte, és látá, hogy senki sincs, agyonüté az egyiptombelit, és elrejté azt a homokban. Másnap is kiméne, és ímé két héber férfi veszekedik vala, és mondta annak, aki a bűnös vala, miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré, és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az egyiptomit? Mózes pedig megfélemlék, és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallá azt a dolgot, és Mózest halálra keresteti vala, de elfut a Mózes a fáraó elől, és lakozik Midián földjén, leül-e pedig egy kútnál. És a harmadik fejezetből az első 14 vers. Mózes pedig őrzi vala az ő ipájának, Jetrónak, a Midián papjának juhait, és hajtá a juhokat a pusztán túl, és jut az Isten hegyéhez, a Hórebhez. És megjelenik néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy ímé a csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? És látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból mondván, Mózes, Mózes, ez pedig mondta, imhol vagyok. És mondta, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat a lábadról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyom, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseiket. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emóreusok, perizeusok, kiveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. És felele, én veled leszek, és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népemet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig mondta az Istennek, Íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nékik, a ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nékem, mi a neve, mit mondjak nekik? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön az Ószövetségnek vitathatatlanul a legnagyobb alakja Mózes lesz előttünk. Mózes jelentőségét jól mutatja az, hogy amikor Jézus és a tanítványai fönt vannak a megdicsőülés hegyén, akkor az egyik ember, aki megjelenik, az Mózes. Szintén Mózes jelentőségét mutatja, hogy Jézus Krisztus egyszer azt mondja, hogy Mózes, a proféták és a zsoltárok rólam beszélnek. Ez pedig az egyik legnagyobb kitüntetés az ember számára, hogyha Jézus valakiről ilyesmit mond, hogy ő rólam beszél. Különös életútja van ennek a nagy ószövetségi férfinek. Mindenképpen különös abban a tekintetben, hogy Mózes életét három nagy részre oszthatjuk. Háromszor 40 évnyi idő. És mind a három életszakasznak van egy nagyon sajátos, nagyon találó jellemzője. És ezekről szeretnék ma beszélni köztetek. Az első 40 évnek az a jellemzője, hogy Mózes megtanulta, hogy ő valaki. Aztán a második 40 évnek az, hogy Mózes rájött, hogy ő igazából mégis szinte egy senki. És végül az utolsó 40 évben arra jön rá, hogy mi is az ő feladata. Azért izgalmas ez a mózesi életút, ez az élettörténet, mert alapvetően bemutatja, hogy milyen az ember, hogy milyenné lett az ember, és mivé kéne válnia az embernek, az Istennek a tervében. Éppen ezért mindannyiunkat érintő, fontos dologról lesz ma szó ezen az Isten tiszteleten. Tudnilik arról, hogy mi az embernek a feladata. És arról az útról, amíg eljut odáig, hogy Isten kijelentheti ezt számára. Hol állt be Mózes életében ez a fordulat, amikor megértette, hogy mit szeretne vele az Isten? Dióhéjban az imént felolvasott ige szakaszban. A felolvasott történet volt a fordulat Mózes életében. Hogy találkozott az Istennel, aki bemutatkozott neki, és Mózes pedig engedett az ő vonzásának. Nézzük hát most, hogy hogyan jutott el erre a pontra az Ószövetségnek a legnagyobb embere, és milyen következményei lettek ennek. Ahogyan azt már korábban is mondtam, Mózes különös és legnagyobb alakja az Ószövetségnek. Nem csak azért különös, mert csodákat vitt végbe általa az Isten, hanem azért is, mert az egész élete különös események sorából áll. Jól tudjuk, hogy József óta a héberek, a zsidók Egyiptomban éltek. Azonban annyira megnőtt a létszám, annyira megnőtt a héber lakosságnak a száma, hogy már veszélyeztette az egyiptomiakat. Ezért a fáraó rabszolgává tette a zsidó népet. És Mózes korára eljutnak odáig, hogy a fáraó kiadja parancsba, hogy az első szülött fiút, minden fiúgyermeket, aki születik, ki kell végezni. Mózesre is ez a sors várt. Csak hogy az édesanyja beletette a Mózes kosárba, természetesen akkor még nem így hívták, és beletette a Nílus folyóba. És ezt a fiút a fáraónak a leánya szedi ki a folyóból, és beviszi a királyi udvartartásba. Mózes minden bizonnyal úgy érezhette, hogy ő egy kiválasztott ember, hiszen a legnagyobb mesterektől tanult, a tudósoktól tanulhatott a fáraó palotájában, bizonyára ismerhette a megmenekülésének a történetét is, hiszen az édesanyja lett a nevelője, és joggal gondolhatta magáról, hogy én egy kiválasztott ember vagyok. Én az Úrnak a kegyeltje vagyok. Mivel Mózest az édesanyja nevelte, éppen ezért megmaradt a zsidó identitása is, bár a fáraó fiává fogadta őt. Gondoljunk most bele egy pillanatra, hogy mennyire önbizalomtól duzzadó ember lehetett ez a Mózes. Hiszen egy nagy világbirodalomban van, nem is akármilyen pozícióban, a fáraó mellett. Azt gondolhatta magában, amit a ma divatos filmek így fogalmaznak meg, a kiválasztott. Mózes a kiválasztott. Úgy érezte, hogy ő felette áll másoknak, hiszen ő tökéletes, isteni módon megszabadult gyermekkorában, a legjobbaktól tanult, a legnagyobb mesterektől, és a fáraó kegyeltje. Senki nem parancsolhat Mózesnek. Nem ez jellemzi a legtöbb embert? Most nyilván nem arra gondolok, hogy mi is a fáraó gyermekei lennénk. Nem. De arra igen, hogy a mi szintünkön pontosan ugyanezt tesszük, és ugyanezt játsszuk. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Elég olyanokra, hogy a családban mindig nekem van igazam. Senki másnak nem lehet rajtam kívül igaza. Vagy egy beszélgetésben a másik ember mondhat, amit csak akar. Én vagyok az igazság birtokosa, én vagyok a mérce. Sáros patakon fölöttem járt kettővel egy fiú, akivel nagyon rossz volt mindig beszélgetni, mert tudtuk, hogy bármilyen sztorit mondunk, bármit fölhozunk, biztos, hogy jönni fog az a mondat, hogy az semmi. Figyelj, majd én elmondom. Napjainkban oly divatos kifejezéssel élve, én felépítettem magam. Semmire nincsen szükségem, mert én megalkottam önmagamat. A világ nagy hazugsága ez, kedves testvérek. Mindenhonnan ez ömlik ránk. Ha bekapcsoljuk a tévét, törődj magaddal, mert megérdemled. Ugye ismerősök ezek a szlogenek. És az ebben a borzasztóan sátáni, hogy az ember gondolkodását belekényszeríti egy olyanba, hogy te vagy valaki. Te vagy a legnagyobb, a legjobb, a legszebb. Holott nem így, és nem erre vagyunk megalkotva. Nézzétek, Mózes felindulásában megöl egy egyiptomit. Mert ő még ezt is megteheti. Mert neki nincsen senki, aki parancsol. Nem gátolhatja őt senki ebben. Látjátok, hogy hova juthat az az ember, aki ilyen úton jár? Lám Mózes megöl egy embert. És milyen csúfosan zárul emiatt az első 40 év, amikor megtanulta és elhitte azt, hogy ő valaki. Gyilkosként, kegyvesztettként menekülnie kell Egyiptomból. Így lett Mózes a maga szeme előtt is valakiből senkivé. Jól vigyázz, hogyha ilyen úton jársz. Hogyha életednek egy olyan szakaszában tartasz, hogy tudod magadról, hogy te vagy valaki, hogy te felette állsz a többieknek, nagyon vigyázz, nehogy úgy jár, mint Mózes, hogy menekülnöd kelljen, mert elég volt belőled. Mert mindig ez a végeredmény, hogy elég. Mindig ez a végeredmény, hogy menekülni kell. Hogyha felismered magadban azt, hogy én vagyok valaki, akkor biztatlak, hogy hajts fejet az Isten előtt. Ugyanis ennek a gondolatnak a legmélyén az van, hogy én még az Istennél is jobban tudom a dolgokat. Amikor ez a gondolat, amikor ez az érzés megcáfolódik az emberben, az mindig rettenetes. Mózesnek menekülnie kellett, mert összedőlt az addigi megkérdőjelezhetetlennek hitt nagy én, a valaki. Mózes tehát menekült Egyiptomból, és Midian földjére került. És itt most álljunk meg egy pillanatra, mert gondoljunk bele abba, hogy mennyire nem lehetett egyszerű ezt feldolgozni. Egyik pillanatban még a dicső fáraó palotájában van, a másik pillanatban pedig már egy egyszerű pásztor a pusztában. Mózesnek meg kellett tanulnia, hogy valójában ő egy senki. Semmi hatalma nem maradt, hiszen Jetró, az apósa volt a családfő, És 40 éven keresztül azt kell, hogy tanulja, és be kell, hogy lássa, hogy ő valójában tényleg egy senki. Ennek a 40 évnek a végén találkozik Mózes a Hórep hegyén az Istennel, amit az imént felolvastam. Az a szép ebben, hogy ezen a mélyponton válhatott végre Mózes igazán az Isten emberévé. Végre eljutott ez az ember addig, hogy ő már nem valaki, hogy valójában ő egy senki. Végre eljutott idáig Mózes. Megértette, hogy az egész addig élete egy nagy hazugságra épült. A vagyok valaki hazugságra. És végre eljutott arra a pontra, hogy ő egy senki. Isten mindig ilyenkor tudja megszólítani az embert. Amikor az ember szívéből végre kiürül minden, ami azt táplálja, hogy én, hogy én vagyok valaki, hogy én vagyok mindennek a mércéje, és kizárólag én vagyok. Amikor elkezd ez a gondolat, ez az érzés kiürülni az ember szívéből, onnantól válik megszólítható emberré. Amikor valaki igazán megismerte, hogy mennyire senki, akkor azon a ponton, és abban a lelki állapotban, abban a helyzetben juthat a legközelebb az Úristenhez, és tanulhatja meg azt, hogy innentől kezdve ő legyen mindenki másnak a szolgája. Ezen a mélyponton vált Mózes igazán Isten emberévé. Milyen nagy kegyelem az, kedves testvérek, amikor az Úr valakit, aki önmagát valakinek gondolta, leszállít erről a magasságról, és megtanítatja vele, hogy igazából bizony egy senki. Ma is sokakat akar erre tanítani az Úristen. Ki tanulta már meg itt közöttünk? Van-e valaki most itt a templomban, aki úgy érzi, hogy ő egy senki? Hadd mondjam most a legnagyobb komolysággal azt, hogy éppen az ilyen senkiket keresi az Úristen. Mert a valakikkel nem tud mit kezdeni. A valaki az önmaga körül munkálkodik. Isten a senkikkel tud mit kezdeni. Ez az állapot a lehető legjobb lehetőség az Úristen kegyelme számára. Mózes végre eljutott odáig, hogy ő egy senki, és megtörténik a csoda. Isten megszólítja. Isten először megállítja Mózest, aztán megszólítja, és bemutatkozik Mózesnek. És megkezdődik az egész Biblia talán legérdekesebb és legizgalmasabb beszélgetése. Hiszen maga az Úristen mutatkozik be az embernek, akkor Mózesnek, és most nekünk. Engedjétek meg, hogy felolvassak újra néhány verset. Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. És felele, én veled leszek, és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népemet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig mondta Istennek, íme én elmegyek Izrael fiaihoz, és ezt mondom nékik, a ti atyáitoknak Istene küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nékik? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Micsoda felséges és megrendítő, nagyra méltatás ez, megbízatás ez, a nagy vagyokról beszélni az embereknek. Isten önmagát jelölte meg így, hogy vagyok. Mit jelent ez? Mindenek előtt azt jelenti, hogy Isten valóság, realitás. Nem ábránd, nem álom, nem vágy, nem elmélet, nem kitaláció, hiszen ő maga mondja, hogy én vagyok. azután azt is jelenti, hogy Isten személyes Isten. Nem pedig istenség. Nem valami, hanem valaki. Így mondja, én vagyok. Isten kimeríthetetlen gazdagsága és valósága és személyisége ez a vagyok. Mit értek ez alatt? Azt jelenti ez a vagyok, hogy minden, amire neked szükséged van. Isten vagyoknak nevezi önmagát, és a hívő ember emeli a vagyok mellé. Oda teheti mindazt, amire szüksége van. A vagyok azt jelenti, hogy én vagyok mindaz, ember, ami neked az élethez, az életben kell, amire szükséged van, az én vagyok. Bennem mindent megtalálsz, amire csak szükséged van, ember. Én vagyok az, akit kerestél. Minden, amiről nem is tudtad, hogy kell neked, de szenvedtél a hiányától, az én vagyok. Bennem megtalálhatod, ember. Ennek az örökké való vagyoknak a jelentését mi igazán nem is érthetnénk, hogyha ezt valaki nem magyarázta volna meg az új szövetségben. Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az élet kenyere, az út, az igazság és az élet, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok a világ világossága, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Minden én vagyok számodra, amire szükséged van. Minden én vagyok. Neked bemutatkozott már az Isten? Te találkoztál már ezzel a hatalmas vagyokkal? Vagy még máshogyan gondolkodsz önmagadról? Ha valaki egyszer találkozik ezzel az örökké való vagyokkal, azt fogja tapasztalni, hogy az Isten azt fogja neki mondani, hogy eredj el, elküldelek téged a többiekhez. Mert minden hívő ember találkozása az Úrral ezzel a határozott küldéssel, utasítással végződik, hogy most eredj, elküldelek téged. Úgy van ez, testvérek, hogy Isten sosem küld minket egyedül. Sosem csak azért hív bennünket önmagához, hogy áldást adjon, hanem azért, hogy tőle áldást vigyünk. Azt olvassuk egy helyen a Bibliában, hogy megáldalak, és áldás leszel. Azért hív bennünket Isten magához, először nyilvánvaló, hogy megáldjon minket, de másodszor azért, hogy küldjön, hogy vidd az áldásomat az emberek közé. Azért kapod az Istenben való találkozásban az áldást, hogy mások számára áldássá lehess. Erről a nagy, örökké való vagyokról beszélj az embereknek. Mondd meg nekik, hogy egyedül benne találhatják meg azt, amit eddig kerestek, ami eddig hiányzott az életükből. Csak ott találhatod meg, csak az örökké való vagyoknál, csak benne. És figyeljétek meg ezt a csodát, hogy Isten sosem csak úgy elküld, nem azt mondja, hogy menj el, hanem mindig oda teszi azt, hogy ne félj, mert én veled leszek. Nem küld el téged egyedül, mert én veled leszek. Isten sohasem küld bennünket magányosan a szolgálatba. Nézzétek, Mózest is biztosítja afelé, hogy veled leszek mindvégig. És tudjuk, hogy vele is volt. Micsoda felséges megbízatásunk van, kedves testvérek. A nagy vagyokról kell beszélni az embereknek. Mózesnek innentől kezdve feladata van. Kedves testvérek, a zsidó népnek az egyiptomi fogsága, az a rabság, az a szenvedés, az nem csupán egy történet, hanem az jelkép is. Jelképezi a meg nem váltott ember nyomorúságát, szenvedését és gyötrődését. Ha megnézzük, hogy nézett ki az a kor, mi történt ott a zsidó néppel Egyiptomban, végtelenül elszomorító látvány tárul elénk. Látszólag semmi nem történik, semmilyen intézkedés nincsen az Úristen irányából. de mégis készül a szabadítás. Valójában Isten már elkészítette a szabadítás tervét. Azt olvastuk, az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek a nyomorúságát, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt ismerem a szenvedéseiket. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Íme az Úr már intézkedik. Kiválaszt egy embert, Mózest, hogy őt majd küldi. Nem csodálatos dolog ez? És még csodálatosabb akkor, hogyha önmagunkra nézve átgondoljuk azt, akik már megéltük a megváltás csodáját, hogy amikor mi megismerjük az Urat, amikor találkozol vele, és elfogadod az ő szabadító kegyelmét, Isten ebben a te hitre jutásodban mások számára készített szabadítást. Amikor te átélted a megváltás csodáját, abban már elkészítette mások számára is a szabadítást. Másokra is gondolt, amikor te rajtad könyörült. Azokra, akiket te általad akar majd kivezetni Egyiptomból, a szolgaság házából, a sátán rabságából, Krisztus üdvözítő kegyelmére és szabadságára. Azért választott ki téged, hogy munkatársa légy ebben a nagy lélekmentő hadjáratban. Azért könyörült rajtad az Úr, hogy munkatársa legyél, hogy föl tudjon téged használni az emberi lelkek megmentésének nagy munkájában. Isten szent lelke mindig azért gyújt tüzet egy embernek a lelkében, hogy a helyére kerüljön, a gyertyatartóba, hogy onnan világosságot árasszon a többi ember felé, akik még sötétségben éltek. Hogyha még nem élted át a megváltás csodáját, akkor hirdetem, hogy ne félj, készül már a segítség. Isten küldeni fogja az ő hűséges embereit. Befejezem. Aki kész a szolgálatra, és megtapasztalta azt, hogy az Úristen őt is megváltotta, akkor ne féljen ebbe beleállni. Mert az Úristen sohasem küld bennünket egyedül. Mindig biztosít afelől, hogy én veled leszek. Aki kész megnyitni a száját a bizonyságtevésre, azt fogja megtapasztalni, hogy az Úristen szavakat ad az ő szájába. Lehet, hogy nem virágos és szép szavak lesznek ezek, de minden esetre olyan szavak, amelyek az örök haláltól menthetnek meg egy emberi lelket. A te szádat, a te kezedet, a te szívedet is föl tudja használni az Úristen erre az óriási küldetésre. El tudod képzelni, hogy mi történik akkor, hogyha elhiszed, hogy az Úr tud rajtad keresztül munkálkodni? Csodákat fogsz tapasztalni. Aki megérezte azt, hogy most az Úr van itt, az vegye át most tőle ezt a határozott utasítást. Most azért eredj, elküldelek téged, hozd ki a népemet Egyiptomból. Mert Mózes megszólításának, elhívásának, szolgálatba állításának a célja, a szabadítás, Izrael népe szabadítása volt. Így lesz Mózes előképe, prófétája Jézusnak, akiben az Isten elküldte a világ megváltóját, szabadítóját, minden bűnszolgának és bűnfogolynak. Így érted és értem. Dicsőség az Istennek mindezért. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megvalljuk neked azt, mennyei édesatyánk, hogy nagyon nehéz elengednünk azt, hogy mi vagyunk valakik. Szeretünk saját életünk trónján ülni. Szeretjük azt hinni, hogy mi irányítunk. Szeretjük azt hinni, hogy mi vagyunk mindennek a mércéje. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy felismerjük, hogy ez egy hazugság. A sátánnak a hazugsága. Szabadíts ki bennünket ebből, drága mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy elkészítetted már a szabadítás tervét. Hogy mindig küldesz olyan embereket, akik bizonyságot tesznek az örökké való vagyokról. Te rólad. És köszönjük, hogyha mi ebbe a szolgálatba már beleállhattunk. Nincsen ennél nagyobb csoda, mint embereket te hozzád vezetni. Mint embereket kivezetni Egyiptomból, a szolgaság házából. Köszönjük, hogy ehhez nekünk te adsz erőt. És köszönjük, hogy te azt ígéred, hogy velünk leszel. Úgy, ahogy a Mózessel is vele voltál. Köszönjük neked ezt, mennyei édesatyánk. Áldott legyen a te háromszor szent neved. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, a tanítványait, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most kérem, hogy álljunk föl az áldásra. Megáldalak, és áldás leszel. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Megjelen gyülekezeti hírmondónk nyári száma, itt szeretettel ajánljuk a testvérek szíves figyelmébe, a kiáratoknál a presbiter testvérektől vehetjük át színes újságunk új számát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Bertalan Lajosné testvérünket, aki 74 esztendőt élhetett. Jézus Krisztus szavaival erősítjük a búcsúzó, emlékező testvéreket. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Isten adjon vigasztalódást az emlékező, búcsúzó családnak. Hirdetem, hogy készülve nyári táborainkra, július 3-án és 4-én, pénteken és szombaton, Urkúton karbantartói és fertőtlenítő takarítási munkákat fogunk elvégezni. Akik szívesen eljönnének akár egy napra, vagy kettőre, úgy, hogy ott is aludnának, kérjük, hogy a hivatalban, a lelkészi hivatalban tőlem jobbra ezt jelezzék. Nyári Urkúti táboraink időpontjait megtaláljuk a három hirdető felületre kirakott, kitett plakátokon, és a honlapunkon is elolvashatjuk. És végül egy személyes. Hálásan köszönöm a gyülekezet tagjainak a sok kérdést, rengetegen odajöttetek hozzám, hogy hogyan sikerült a vizsgaisten tiszteletem. Hálás vagyok a rengeteg imáért, jelentem, jeles lett. Köszönöm szépen. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Záró énekünk a 397. számú dicséretünk lesz, majd utána a magyar himnusz. A 397. számú dicséretünk mind az 5 versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik. Ó Sion, ébredj!